Széllökések. Késő estére 15-26 fok közé hűl a levegő, holnap 29-32 fok várható. Hétvégére visszatér a kánikula, vasárnap akár már 37 fok is lehet. Hírekkel legközelebb 18 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Egypercesek. Örkény István rövid írásaiból.
A Vidám Parkban. Harsány zene hallatszik. Az ember leül egy zsiráfra, melynek közepe kétszemélyes ülőhely. Csöngetnek, s az ember zsiráfostól egyre gyorsabban körbe kezd forogni. A környező világ összemosódik, s az utast az a jó leső érzés fogja el, hogy ő forog, míg a többi ember egy helyben áll, azon kívül ő, bár meglehetősen szédül, mégse hány. Miután ilyen jól kiállta a próbát, a körhénta megáll, a szédülés elmúlik, és minden marad a régiben. Szabályos futballkapu. Benne szabályos kapussal, aki a látogatóknak a 11-es vonalról leadott lövéseit játszik könnyedséggel védi, jeléül annak, hogy végeredményben minden lövés védhető. De néha-néha, ha arra téved egy válogatott csatár, mint egyszer Jaka II az öccse esküvője után, hirtelen csönd lesz a futballkapu körül, hiszen köztudomású, hogy egy válogatott csatár védhetetlen 11-est is tud rugni, másfelől viszont egy ilyen kivételes képességű kapus a védhetetlen lövést is védeni tudja. Ők tehát már nem emberi szinten fognak összecsapni, hanem odébb, képességeink határán túl. És mi történik most? A lövés, mint annak idején Jaka II süvítő ballábosa is, mindig erős és jól irányzott. De az a valami, az a kis plusz, a végtelenség akarása mégiscsak hiányzik belőle. A kapus pedig ugyanolyan könnyedén, mint máskor, ezt a nagy lövést is vetődve kivédi. Utána alig észrevehető mosollyal oda biccentenek egymásnak. Öt lövést lehet leadni. Festett nyuszik, bádog őzek, vízsugáron táncoló pingponglabdák jelképezik a célpontot. Akinek mind az öt lövése talál, legény a talpám. Akinek kettő-három, bölcs, hiszen tud győzni, de veszíteni is. Aki folyton mellélő, vérbeli humanista, a légynek se tudna véteni. Nincsenek mi közöttünk bűnösök. F.N. Bútor Kárpitos, ő volt tavaly tavasszal a Szellemvasút 500.000. Látogatója, hányatott, nehéz életet élt. Apját a szeme láttára kivégezte egy fasiszta különítmény, ő maga megsebesült egy szőnyegbombázásnál, és aztán még be is börtönözték, színártatlanul. Egy rekeményét csíkos bútorvászonnal húzott be, már pedig az USA zászlaja is csíkos. A kizások hatására beismerte, hogy ez nem véletlen. Összes megpróbáltatásait férfiasan viselte. Vélnéd, hogy amikor a Szellemvasút bekanyarodik vele az alagútba, és huhogni kezdenek a kitömött baglyok, föl lecsapódni a koporsó födelek, himbálózni az akasztott viaszbábuk, mindez FN-nek meg se kottyan, csak mosolyog rajta elnézően. De nem. És ha nem, akkor a Bútor Kárpitos nyilván azért szeret ide járni, hogy mint a többiek rémüldözzék, és végre valahára alaposan kisikoltozhassa magát. Csak hogy ez sem igaz. Ha őt magát megkérdezzük, kiderül, hogy se nem rémüldözik, se nem mosolyog. Egyszerűen azért szokott fölülni a szellemvasútra, mert itt egy csomó régi dolog ötlik elő, s azokon ő elgondolkozik. Eszébe jutnak a vágyak, a remények, az elmúlt szerelmek, az elmúlt ifjúság, s hogy miért is választotta a csíkos húzatot, mikor a virágmintás ugyanolyan szép.
Az óbudai ikrek. Újsághír.
Világra szóló esemény történt az óbudai kórház szülészeti osztályán. Egy gyári takarítónő minden előképzettség nélkül hármas ikreket hozott a világra, ráadásul olyanokat, akik a válluknál fogva össze vannak nőve. Ezzel a múlt század nagy szenzációja, a sziámi ikerpár le van pipálva, mert ők csak ketten voltak. Ezzel szemben az óbudaiak a magyar anyák örök dicsőségére hárman. A kórházat valósággal megrohamozták az érdeklődők. Virágokkal, ajándékokkal és jó kívánságokkal halmozták el az anyát, aki gyermekeivel együtt a legjobb egészségnek örvend.
Televízió.
Az óbudai hármas ikrek születése alkalmából a televízió megszakította adását, közölte nézőivel a hírt, majd bemutatta az óbudai víztornyot, valamint az ugyancsak óbudai szennyvízderítőt, melynek építése zavartalanul folyik. A speaker óva intette a nézőket a szertelen örömkitörésektől, és nyugalomra intette az ország lakosságát.
Nyilatkozat.
Mindazoknak, akik három összenőtt fiam születésekor szerencsét kívántak, vagy valamilyen ajándékkal kedveskedtek, ezúton mondok köszönetet. Firbejsz Lajosné.
Orvosi szakvélemény.
Az úgynevezett óbudai ikrek világra jövetele sok szóbeszédre adott alkalmat. Itt-ott már négy vagy több gyerekről beszélnek. E nacionalista hírveléssel szemben mi a szülészet dolgozói állampolgári kötelességünknek tartjuk, hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba. Tény és való, hogy három összenőtt gyerek jött a világra. De ez nem olyan nagy dolog. Előfordulhat a Szovjetunióban, vagy más szocialista országban is. Úgy kell őket elképzelni, mint amikor valakinek kártyázás közben három bubi van a kezében, azzal a különbséggel, hogy ezek a bubik össze vannak nőve. Egyébként a szülészeti osztályon senki sem bátorította az anyát ilyen extravagáns szülésre. A jövőben mi nálunk továbbra is teljesen normális, szingli gyerekek fognak születni.
Kormánynyilatkozat.
Illetékes helyen leszögezték, hogy az óbudai ikrekről szóló híreket rossz indulattal eltúlozták. A kormány bizottságot nevezett ki, és ez megállapította, hogy Óbudán nem hármas ikrek születtek, hanem csak egy normális fiúgyerek, akinek a vállához egy másik normális fiúnak a fele van hozzánőve. Ebben nincs semmi rendkívüli, tehát a kormány politikája nem változik. Tovább építjük a Budapest-Bécsi autópályát, és hívek maradunk szövetségeseinkhez.
Baráti beszélgetés.
Az Országos Nőszövetség meghívta Firbejsz Lajosnét annak tisztázására, hogy voltaképpen hány fiúgyereknek adott ő életet. A hangulatos uzsonna az esti órákig elhúzódott, mert Firbejszné érthető anyai elfogultságával csak hosszas magyarázgatás és rábeszélés után volt hajlandó elismerni, hogy egész életében kettős látásban szenvedett. De aztán már ő maga nevetett a legjobban rajta, hogy nem csak gyerekeit látta duplán, hanem a Gellért hegyet is, és azt hitte, hogy Magyarországon két nőszövetség, sőt, két párt létezik.
Levél a szerkesztőhöz.
Másfél gyerekes anya vagyok. Miért kívánják, hogy két villamosbérletet vásároljak, és miért kell dupla mennyiségben beszereznem a gimnáziumi tankönyveket, amikor nekem nem két, hanem csak másfél fiam van? És miért nem gyártanak fél konyakos medgyet, a félfiam számára, aki pedig él-hal érte.
Végzés.
Egyetemi fölvételi kérvényét elutasítjuk, mert eddigi tanulmányai, valamint a fölvételi vizsga eredményei azzal a veszéllyel fenyegetnek, hogy rendkívüli képességeivel kisebbségi érzést ébresztene azokban az átlagos hallgatókban, akiknek csak egy darab agyuk van.
A rendőrség közleménye.
Óbudai lakásáról elkeseredett hangulatban távozott, és azóta nem adott hírt magáról egy 20 éves férfi. Személy leírása. Fél szeme kék. Fél fogsora ép. Arca szabályos félkör. Különös ismertetőjele. A másik fele hiányzik.
Apró hirdetés.
Normális megjelenésű, átlagos gondolkozású, sokat csalódott fiatalember, két testvére elvesztése után olyan fiatal lány ismerettségét keresi, aki szokványos érzelmeit szokványos érzelmekkel viszonozná. Jelige, csak semmi feltűnés.
Egy gonddal kevesebb. Egy. A készüléket akaszd le a falról. Kettő. Nyisd ki a szelepkereket. Három. Közelítsd meg a tűzfészkét. Négy. Oltsd el a tüzet. Öt. Zárd el a szelepkereket. Hat. Akaszd vissza a készüléket.
Gyász. Eltapostak egy Szent János bogárkát. Temetésén az egyik távoli rokon, egy erdei nünüke lesújtottan állt a gyászolók között. Istenem, gondolta, még élhetett volna szegény. Egy szúrós pillantást vetett egy burgonya szipolyra, mely nem átallott a sírnál diskurálni. És pont most, amikor kialudt a fény.
Van választásunk. A légi kisasszony ide-oda lapozott a légi menetrendben. Kisujjában volt az egész, csak a biztonság kedvéért nézett utána. Van egy gép, mely Bécsből indul, és 16:10-kor érkezik Rómába. Ez fog a kifutópályán fölrobbanni? Hát bizony, mondta a légi kisasszony. Másba is van, jegyezte meg az utas. Mire beérek a városba, zárva lesznek az összes hivatalok. Hát akkor nem Bécsben, hanem Prágában tessék átszállni. Ez a járat már 12:45-kor Rómában van. Ez már jobban hangzik, állapította meg az utas. Viszont Prágában 3 órát kell a csatlakozásra várni. Megéri, mondta az utas. A bécsi géppel ugyanis elvesztek egy napot. Akkor jobb lesz a prágai géppel menni. Sajnos ennek reggel 7-kor van az indulása. Nem ideális, mondta az utas. Ha tudom, hogy korán kell fölkelnem, le se hunyom éjszaka a szemem. Ez szerint ön mindenképpen elveszít egy napot? Mosolygott rá a légi kisasszony. Akkor hát, melyik géppel parancsol utazni? Talán mégis inkább a prágaival, mondta az utas. Majd beveszek este egy erős altatót. Remélem tudja, kérdezte a légi kisasszony, hogy ezzel a géppel is van egy kis bibi. Én csak azt hallottam, hogy az Alpesekben szétszúzódik egy sziklán. Vagy ez nem az? De igen, ízé porrá megy széllyel, mondta a légi kisasszony, s átnyújtván a jegyet gépiesen hozzátette. Jó utat!
Keresd a hibát. A babiloni fogságra vitel után Jekóniás nemzé Salátielt, Salátiel nemzé Zorobábelt. Zorobábel nemzé Abiudot, Abiud nemzé Eliákimot, Eliákin nemzé Azort. Azor nemzé Sákodot, Sákod nemzé Akimot, Akim nemzé Eliudot. Eliud nemzé Eleázárt, Eleázár nemzé Piszkos Fredet, a kapitányt, Piszkos Fred nemzé Matánt, Matán nemzé Jákobot. Jákob nemzé Józsefet, és aztán nem volt több hiba. Keleti Károly. Egy lakást elcserélni nem gyerekjáték manapság. Más a dolog, ha valakinek protekciója van, de mie van Keleti Károlynak? Egy szűk mellékutcában fekvő, lebontásra ítélt házban működő szomorú kis drogéria üzletvezetőjének. Neki egyébként nem valami különleges lakás kellett. Neki az volt a fontos, hogy új lakása a Keleti Károly utcában legyen. Lótott, futott, minden követ megmozgatott, s végül elérte célját, behurcolkodott egy szobakonyhás lakásba a Keleti Károly utcában. De még körül se nézett, s már is elfogta az az érzés, hogy ő neki még mindig hiányzik valami. És már alaposan kiköltekezett a hurcolkodásban, utolsó pénzén névtáblát csináltatott, s így kiszögezhette az ajtajára is, hogy Keleti Károly. És most szomorú hírt mondok. Keleti Károly még így sem volt elégedett. Ezúttal már csak hosszú fejtörés után tudta kisütni, hogy mivel elégíthetné ki hiányérzetét. Egy darab zsírkerétát szerzett, s azzal ráírta a téli kabátja hátára, hogy Keleti Károly. És mintha kicserélték volna. Azóta ott gubbaszt, panyókára vetett téli kabátban, arccal a saroknak, háttal a külvilágnak. Megházasodott. S a felesége, Keleti Károlyné, a kabát alatt kuksolva két egészséges kisfiút hozott a világra. Immár nem hiányzik neki semmi, és ezúton üzeni a kedves olvasóknak, hogy mindnyájan jó úsban vannak, elégedettek, és nagyokat nevetnek a kabát alatt. Most már kereshetik.
Élmény és művészet. T. Viktort, a festőt, fölrepítették a világűrbe. Nem ő volt az első utas, de ő volt az első művész az űrben. 6 napot volt oda. Félúton járva megkérdezték tőle, mit akar inkább látni, a Szaturnusz gyűrűit-e, vagy a nap foltjait. Neki nagyjából mindegy, mondta T. Akkor inkább a napfoltokat mutatják meg neki, egy festőnek talán az az érdekesebb. Talán igen, mondta T. Visszaérkezése után unott arccal konok hallgatásba merülve ült az újságíró közt a kozmikus repülőtér éttermében. Kérdéseikre nem válaszolt, egész idő alatt azt a narancsot bámulta, amit az egyik riporter meghámozott. Néhány hét múlva azonban jelentős változás mutatkozott festői látásmódjában. Híres olajbogyó és biliárd golyó csendéletein, az volt az ő úgynevezett olajzöld korszaka, megjelentek az első narancsok. Öregkorában már citromokat is festett, legvégül még tyúktojásokat is, de a narancs egyetlen vásznáról sem hiányzott. Ekkor lett nagy festő belőle.
Száz. Ezen a számon a telefon különleges tudakozója jelentkezik, és minden kérdésre válaszol. Mind többen fordulnak hozzá, mind nehezebbet kérdeznek. Volt-e Szűz Máriának menstruációja a szeplőtlen fogantatás után? Hiányzott-e a zeneszerzőknek a zongora, amikor még nem volt föltalálva? Marx és Engels véletlenül kerültek-e össze, vagy pedig determinálva volt ez a találkozás? Elképzelhető-e, hogy egy normális zebrapárnak nem csíkos, hanem Pepita legyen a csikaja? És akadnak még vadabbak is. Egyre több tudóst és szakembert szerződtettek, körülbelül 120 munkacsoportot szerveztek, valóságos agytrösztöt hoztak létre a telefonközpontban. Összeköttetésbe léptek a Szent Szinódussal és az Angol Royal Academy-vel. Így aztán már a legfontosabb kérdéseket is megválaszolják, habár, ami természetes, komplikáltabb lett az adminisztráció. Mindez azonban nem csorbítja a lelkiismeretes válaszadást. Csak egyetlen példa. Ne tessék haragudni, itt egy kis krokodilusra ráesett a labda. Milyen kicsi? Úgy egy arasz. Akkor az csak gyík. Vélnéd, ilyen lappáliákkal nem bajlódnak. Dehogy nem. A központ sietve kapcsolja az első segélycsoportot. Egy orvos jelentkezik, akit életmentésért már többször kitüntettek. Első kérdés ez. Önök szintén gyíkok? Nem, kérem, mi az első István gimnázium tanulói vagyunk. Tehát nem rokonai az áldozatnak, az más, mi ugyanis családtagoknak nem adunk diagnózist. Most láttuk őt először, futballoztunk, és ráesett a labda. Lélegzik? Igen. Szívműködése van? Szabályosan működik a szíve, csak az a baj, hogy nem megy el a pálya közepéről. Hát akkor piszkálják meg. Oda mennek, egy fűszállal megpiszkálják, aztán bejelentik, hogy a megpiszkált gyík összerándul, de ott marad. Agyrázkódás mozgásszervi bénulással komplikálva. Kapcsolom az ideggyógyászatot. Már szinte látjuk, hogy az idegorvos legyint, és azt mondja, össétek agyon. De nem ez történik. Hosszú fontolgatás után megkérdezi, miben bíztok inkább, a klasszikus kezelésben, vagy kapcsoljak egy pszichoanalitikust? Talán inkább azt, akit másodszor mondott a bácsi. Üde, szívélyes női hang, csupa bíztatás, az eset nem súlyos, könnyen gyógyítható. A beteg ugyanis már gyermekkora óta súlyos, kisebbségi érzésben szenvedett, és az újabb trauma, mármint a labda, mely a fejére esett, mindent kitörölt a tudatából, ami reá vonatkozott. Mozogni azért nem tud, mert nem tudja, hogy ő gyík. Ez tehát most újra tudatosítania kell. Vagyis mit kell vele csinálni? Megmagyarázni, hogy ő egy gyík. Csak hogy nem érti az emberi beszédet, akkor ez a dolog nem érám tartozik, hanem kire? Van itt egy nyelvtudományi csoport, amely kizárólag a hüllők beszédével foglalkozik, de kapcsolatom a filozófiai munkaközösséget is, vagy akartok a jó Istennel beszélni? Hát, Persze, hogy akartak. Az ődehangú analitikus nő megmagyarázta, hogy hetenként háromszor, hétfőn, szerdán, pénteken a materialisták tartanak ügyeletet, a többi napon az egy és több isten hívők, a zen buddhisták és egzisztencialisták. Ígérni azt mondta, nem ígérhet semmit, de csodák, csodája, mihelyt átkapcsolta őket, maga a jó isten vette föl a kagylót. Mit akartok? Hogy föltámasszam a gyíkocskát? Kérdezte. Az lenne talán a legegyszerűbb. Na, nem bánom, mondta a jóisten. Menjetek vissza futballozni. Visszamentek. Körülnéztek. A gyík nem volt sehol. Nyugodtan játszhattak tovább. És csak úgy mellékesen, a 170-100 ezzel pontot tett arra a századok óta folyó vitára, hogy van-e Isten, vagy nincs. Így megbízhatóan, pontosan és lelkiismeretesen dolgozik a különleges tudakozó. Illetve mondjuk inkább dolgozott. Szerencsétlen egy ország. Ha valami jól sikerül, tüstént előállnak a békebontók, a szurkapiszkálók, a hetzmeiszterek. Egy ilyen jó madár egyszer feltárcsázta a 170-100-at, és megkérdezte. Hogy ityeg a fityeg? A központnak torkán akadt a lélegzet. Nem tudta, mit évő legyen. Vajon ki tudja ezt? Ide kapcsolt, oda kapcsolt, de sehonnan sem kapott épkézláb választ, míg csak ő maga is bele nem zavarodott. Utoljára már csak szánalmas kattogás és ropogás hallatszott a készülékből. Azóta csak satnyult, sorvadt a különleges tudakozó, mely ma már a legegyszerűbb kérdésekre sem tud felelni. Arra, hogy hány óra, a reszkető hang így válaszolt. Nem tudjuk. Szegények, elvesztették az önbizalmukat.
Még megkérdezte a matematikus. Szerinted mennyi a statisztikai valószínűsége annak, hogy például ez a kifogástalannak látszó fiat fékhiba következtében felszaladjon a járdára és elgázoljon egy járókelőt? A maratoni futó. Az előbb még egészen tisztán láttam a célszalagot. Csak nincs valami baja a szememnek. A hűtlen asszony. Mit akarsz azzal a fejszével, egyetlenem? A nagy beteg. Rosszul van, doktor úr, mert mintha egészen szét akarna folyni az arca. A moly. Utálom a sötétséget. Mi bajom lehet, ha ebbe a gyertyába belerepülök? Egy naív zuhanó. Néni, szegény, az a nagy mellű nő, hogy szalad? Csak nem képzeli, hogy rá akarok esni. Egy öntudatos ablakmosó a második emeleti nyitott ablak előtt elsuhanva. Ne nézzen rám ilyen diadalittosan, asszonyom. Maga tényleg fölkiabált nekem, hogy kapcsoljam be a biztonsági övet. Én azonban a szabad mozgásért és kényelemért cserébe nem sajnálok egy kis kockázatot. Kérem, ne is emlegesse, hogy figyelmeztetett. Minden utólagos szemrehányástól csak ideges leszek. Az egyik embernek így jó, a másiknak úgy. Hát olyan nehéz ezt tiszteletben tartani? Isten önnel, asszonyom. Két kisgyerek. Hé, ne menj bele abba a pirosba. Miért ne? Hát nem ez a tűz?
Isten kísértés. Szöget úgy kell beverni, hogy mindenek előtt kiszemeljük a helyét, falon, deszkán, vagy más egyebütt, aztán bal kezünk két ujjával megfogjuk a szöget, és pontosan odaillesztjük a helyére. Vigyázzunk, hogy szép egyenesen álljon. Most a jobb kézben tartott kalapáccsal ütést mérünk a szögre. Egy ütés azonban nem elég. Az a helyes, ha szaporán, se túl gyorsan, se túl lassan, tehát a megfelelő ritmusban erős, pontos ütésekkel verjük be a szöget. Eközben szemünket ne vegyük le a szög fejéről, mert másképp kotyogni fog, és idő előtt kilazul. Így viszont egyenesen belefúródik a fába, és sokáig megáll a helyén. Persze, főleg az elején, kisebb-nagyobb bal sikerek is érnek. Például melléjütünk, amitől vagy az ujjunk fájdul meg, vagy pedig elgörbül a szög. Ilyenkor legjobb másikat elővenni. Idővel azonban, kellő gyakorlattal annyira vihetjük, hogy már oda se kell figyelni a szögre. Tudnélik, szunnyad bennünk valamilyen készség, aminek segítségével már oda se nézve is mindig fején találjuk a szöget. Ha idáig jutottunk, elértük a szög beverés teljességét. Ez a csúcs. Innen tovább lépni Isten kísértés, mert emberi erővel, gyarló idegzetünkkel, véges tudásunkkal ennél többet elérni nem lehet. Persze vannak nagyon-nagyon ritkán kivételek. Az Észak-Amerikai Egyesült Államokban, a kaliforniai San Diego-ban 1927. június 7-én egy G.A. Bingham nevű déli gyümölcskereskedőnek sikerült, hogy ne a kalapáccsal a szöget, hanem a szöggel a kalapácsot verje be a gyümölcsös ládákba. Az indiai Madrasban pedig egy meg nem nevezett személy a kőkemény mahagóniba üti a szögeket, egyetlen kalapácsütés nélkül, csak erős ránézéssel. Mindez szép, de nem nekünk való. Mi örülhetünk, ha annak rendje és módja szerint a bal kezünk két ujja közé fogva be tudjuk kalapálni a szöget.
Tudománycsarnokában. A Magyar Tudományos Akadémia úgynevezett vörös plüss terme előtt rosszul lett egy fiatal nő, miközben a réz ablakkilincseket pucolta. görcsökben vonaglott, szájából habszivárgott, s épp fejét verte a padlóhoz, amikor a vörös plüsteremből kiözönlött az a 170 orvostudós, akik Günár Ingridsson Nobel-díjas biológus előadását jöttek meghallgatni. A magyar tudósok tanácskoztak, futkosni kezdtek, különféle orvoságukkal kísérleteztek, kihívták a mentőket, sőt a tűzoltókat is, mert kivált kép egy külföldi híresség előtt mindent el akartak követni a betegért, még azt is, hogy az ablakon kilógassák. Hát, ha a tüdejében ment egy kavics. Ám de a lány csak hánykódott, köpte a habot és fogvicsorított, míg csak Günár Ingridsson meg nem szólalt. Ne adjunk neki egy pohár vizet? Erre nem gondolt senki. És tessék, a víztől a lány eszméletre tért, megnyugodott, és elégedetten folytatta az ablakpucolást. Ekkor azonban ott termettek a televízió riporterei, akik a Nobel-díjast kezében a fél pohár vízzel a kamera elé állították. A leányt megkérték, hogy még egyszer dobálja magát, és igyekezzék habot verni a szájából, ami sikerült is. Sajnos másodjára a görcsöket nem tudták csillapítani. A leányból csak úgy dőlt a hab, pedig a nagy tudós nem csak a maradék vizet itatta meg vele, hanem még egy pohár szódát is hozadott. De az is hatástalan volt. Ki érti ezt?
Halhatatlanság. Már nem volt fiatal, de még jól bírta magát, ismerték és félték a nádas lakói, de még azon túl is közelben, távolban minden négy lábú lény. Látása nem romlott, s ha 1000 méteres magasságból kiszemelte zsákmányát, úgy csapott le rá, mint egy kalapács, mely egyetlen ütéssel veri be a szöget. És így, viruló korában ereje tejében két lassú szárnycsapás között egyszer csak megállt a szíve. De nem mertek előbújni sem a nyulak, sem az ürgék, sem a környező falvak baromfiai, mert ő ott lebegett 1000 méter magasban, kiterjesztett szárnyával, fenyegető mozdulatlanságban, túlélve a halált még 2 vagy 3 percig, míg el nem állt a szél.
Gondolatok a pincében. A labda egy betört ablakon keresztül leesett az alaksori folyosóra. Az egyik gyerek, a házmesterék 14 éves kislánya lebicegett érte. Szegénykének a villamos levágta a fél lábát, és boldog volt, ha labdát szedhetett a többieknek. Az alaksorban fél homály terjengett, de azért feltűnt neki, hogy egy sarokban megmozdult valami. Cicus, szólt oda a falábú házmester kislány, hát te hogy kerülsz ide, kis cicám? Fölkapta a labdát, és ahogy csak tudott, elsietett vele. Az öreg, csúnya és rossz szagú patkány, őt nézték cicának, meghökkent. Így még nem beszélt vele senki. Eddig csak utálták, szénnel haigálták, vagy rémülten elmenekültek előle. Most jutott eszébe először, hogy milyen más lett volna minden, ha történetesen cicának születik. Sőt, mert ilyen telhetetlenek vagyunk, mindjárt tovább szőtte ábrányait. Hát még, ha falábú házmester kislánynak születik. De ez már túlságosan szép volt. Ezt már el se tudta képzelni. Thank you.
félelem relativitása. Két légy, normális, közönséges hazai legyek, légytársaiktól alig megkülönböztethetők, hébe-hóba, ha összeakadnak egy szoba mennyezetén, fejjel aláfelé lógva, ahogy az már mi nálunk szokás, jól kidiskurálják magukat, apróra elmondván a velük történt kellemes vagy nem kellemes eseményeket. Hogy vagy, légytársam? Kérdi az egyiktől a másik. Rosszabbul már nem is lehetnék. Vigyázat! A legyek közismert lódítók. Állításaikat nem kell szó szerint venni, de elgondolkozni a nagyot mondásokon is érdemes.
Hogy így elnézlek, nem vagy valami viruló színben.
Megvan rá minden okom. Akarod hallani? A másik akarta, s az egyik elmondta, hogy tegnap előtt, vasárnap, élete legrettenetesebb napján, a finom őszi napsütésben békésen üldögélt egy lócitromon, az újjáépített fővárosi nagycirkusz előtti úttesten, ahol ünnep lévén nem volt zavaró az autóforgalom.
S még panaszkodol? Lepődött a másik. 7 számra nem látok lócitromot.
Várd meg a végét, mondta az egyik. Ültében, folytatta, egyszerre iszonyú robajlást hallott, velőtrázó üvöltést, fülszaggató sikolyokat, menekülő lábak dobogását, és még fel sem ocsúdott, amikor az újjáépített cirkuszból kitört egy szörny alak, egy rémálom, egy borzalom, és nyíl egyenesen ő felé rohant. Ne húzd, mert beleőrülök, sürgette társát a másik, egész testében reszketve. Nem húzom, de azért visszaszámolom, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, és Istennek hála. Attól a lócitromtól, amin ültem, ha sokat mondok, másfél méternyire elcsörtetett az a szörnyeteg. Egy hajszálom múlt, hogy el nem taposott. És mi volt az a szörny? Kérdezte a másik. Oroszlán, mondta az egyik. Miért vagy úgy megijedve?
Mert azt hittem fecske,
rebegte a megkönnyebbülés óhajával a másik. Fölnevettek, elköszöntek, szétrepültek. Ajánlás. Irgalmas úr, mondj imád értünk, gyáva emberekért, akik minden kitörő, csörtető, bömbölő oroszlántól megfélemledünk. Pedig a fecskék, csak a fecskék veszélyesek. Tőlük mentsd meg halandó lelkünket. Ámen.
Tanuljunk idegen nyelveket. Nem tudok németül. Bugyonni és Alexévka közt egy csomó löveget kellett feltolni egy dombra, mert kerékagyik besüllyedtek a sárba. Amikor harmadszor került rám a sor, és körülbelül a fele part közepetáján elkezdett visszafelé csúszni a dögnehéz tábori ágyú, úgy tettem, mintha szükségre akarnék menni, és leléptem. Tudtam az irányt a körletünk felé. Átvágtam egy óriási napraforgó táblán, aztán kiértem a tarlóra. A zsíros, fekete föld úgy tapadt a bakancsomra, mint a búvárok ólom nehezéke, amelyel a tengerfenékre szállnak. Azt hiszem, 20 percig mehettem, amikor egyenesen beleszaladtam egy magyar szakaszvezetőbe, és egy németbe, akiről nem tudtam, mi lehetett, mert nem ismertem a német rendfokozatokat. Már ahhoz is őrületes bal szerencse kellett, hogy pont beléjük szaladjak, mert teljesen sík volt a terep. A szakaszvezető állt, a német szétterpesztett térdel egy kis tábori széken ült. A szakaszvezető dohányzott, a német evett. Egy fogpasztás tubus formájú tubusból kenős sajtot nyomott egy szelet kenyérre, és csak a szemével intett, hogy álljak meg. Was sucht er hier? Kérdezte. Mit keres itt? Fordította a szakaszvezető. Mondtam, elvesztettem az alakulatomat.
Er hat seine Einheit verloren, mondta a szakaszvezető. Marum on waffe? Hol a puskája, kérdezte a szakaszvezető. Mondtam, hogy munkaszolgálatos vagyok. Jude, mondta a szakaszvezető. Ezt még én is megértettem. Megmagyaráztam, hogy nem vagyok zsidó, hanem mint a Népszava győri terjesztőjét egy különleges munkás századhoz hívtak be.
Was?
Kérdezte a német.
Jude,
mondta a szakaszvezető. A német felállt. Leverte a zubbonyáról a morzsát.
Ich werde ihn erschießen,
mondta. Magát a feldvébel úr most agyon fogja lőni, fordította a szakaszvezető. Éreztem, hogy elönt a verejték, és kavarogni kezd a gyomrom. A német rácsavarta a kenősajtos tubusra a kupakot, és elővette a puskáját. Talán, ha beszélek németül, meg tudom neki magyarázni, hogy nem viselek sárga karszalagot, tehát nem is lehetek zsidó, és akkor minden másképpen történik. Ezzel 10 Schritte weitergehen. Menjen 10 lépéssel tovább, mondta a szakaszvezető. Mentem 10 lépést. Közben bokáig süllyedtem a sárba. Gut. Jól van. Megálltam. A feldvébel rám fogta a puskát. Csak arra emlékszem, hogy egyszerre irtózatos nehéz lett a fejem, és majdnem szétrobbantak a beleim. A feldvébel leeresztette a puskát.
Was ist sein letzter Wunsch?
Kérdezte. Mi az utolsó kívánsága? Kérdezte a szakaszvezető. Mondtam, nagy dolgozni szeretnék.
Er will scheißen,
fordította a szakaszvezető. Gut. Jó. Amíg a dolgomat végeztem, a feldvébel súlyban tartotta a puskát. Mihelyt fölálltam, fölemelte.
Fertig?
Kérdezte.
Kész?
Mondtam, kész.
Fertig,
jelentette a szakaszvezető. A feldvéből puskája nyilván felfele hordott, mert a köldök tájamra célzott. Körülbelül egy vagy másfél percig álltam így. Aztán továbbra is rám célozva azt mondta a feldvéből.
Ez a hupfen!
Békaugrás, fordította a szakaszvezető. A békaugrás után kúszás következett. A kúszás után 15 fekvő támoz. Utoljára azt mondta a feldvéből, hogy hátra arc. Hátra arcot csináltam.
Stechret!
Diszlépés, tolmácsolta a szakaszvezető.
Más-más,
mondta a feldvéből. Menet indulj, fordította a szakaszvezető. Elindultam. Járni is alig lehetett, nem hogy díszlépést kivágni. Röpködtek a sárgombócok a fejem felett. Csak őrületes lassúsággal tudtam haladni, és közben éreztem, hogy a feldvével a hátam közepére célzott. Még most is meg tudnám mutatni a pontot, ahova a puskacsöve irányult. Ha nincs az a sár, csak 5 percig tartott volna rettegésem, így azonban talán egy fél óra is elmúlt, míg hasra mertem feküdni és visszanézni. Olaszul se tudok, sajnos nincs nyelvérzékem. Tavaly, amikor egy 10 napos Ibusz társas utazással Riminiben nyaraltam, egy este a Regina Palace nevű luxus szálló előtt felismertem a feldvébelt. Nem volt szerencsém, ha egy fél perccel előbb érek oda, agyonverem. Így azonban ő észre se vett engem. Többet magával felszállt egy üvegtetőjű piros autóbuszra, mielőtt én kellő nyelvtudás hiány csak magyarul ordítozhattam. Ne induljanak el! Szállítsák le azt a fasiszta disznót! A portás, egy nálam fél fejjel magasabb színesbőrű szudáni, megfenyegetett az ujjával, és intett, hogy hordjam el magam. Még neki sem magyarázhattam el, mi történt, habár ő talán az olaszon kívül franciául és angolul is tudott. Én azonban sajnos a magyaron kívül semmiféle más nyelven nem beszélek.
Trilla. Kicsavarja a papírt az írógépből. Új lapokat vesz elő, közibük rakja az indigót, ír. Kicsavarja a papírt az írógépből, új lapokat vesz elő, közibük rakja az indigót, ír. Kicsavarja a papírt az írógépből, új lapokat vesz elő, közibük rakja az indigót, ír. Kicsavarja a papírt, 20 éve van a vállalatnál, hideget ebédel, egyedül lakik. Wolfnénak hívják, jegyezzük meg, Wolfné. Wolfné, Wolfné. Süttőfia süttő gondolatai, miközben Vencellin abátszaló kiprépost parancsára testét négy felé szaggatták. Megjegyzés. A prépostság négy kimustrált kancát adott a szaggatáshoz. Emiatt a művelet csak a negyedik rugaszkodásra sikerült. Egy. Céltalan erőlködés. Mit tud egy libafertály arról, hogy 10 perccel ezelőtt még egész liba volt? És megfordítva. Zavarja-e egy liba nyugalmát, hogy 10 perc múlva levágják, felnégyelik, ropogósra sütik? Ha erre gondolok, és nem ordítok éppen, jókat nevetek magamban. 2. Az új vallások milyen türelmetlenek? Ha történetesen én győzöm le a szent háromságistákat, én bizony nem macerálom a prépostot, hanem egyetlen kardvágással kétfelé szelem, pedig nekem jobbak a lovaim. 3. A gyávaság forrása, hogy az emberek nem tudják elképzelni a rossznál még rosszabbat. Én azonban, ha elgondolom, hogy 4 helyett 8 felé is szaggattathatott volna a prépost, helyzetemmel még, ha nem is valami rózsás, mégiscsak elégedett vagyok. 4. Sokszor tűnődtem. Vajon meddig remél az ember? Most már tudom. Az utolsó pillanatig. Feleim, szántsatok, vessetek, és este Mécsvilágnál pogány dalaitokat bátran énekeljétek. Imhol én most is tervezek, remélek, és keresek megvételre, esetleg abátszaloki házhelyt csere lehetőséggel, jó állapotban lévő férfi pézsmapocok bundát, zömök alakra, 3/4-est, pedig már megyek széjjel fele. Az élet értelme. Ha sok cseresznye paprikát madzagra fűzünk, abból lesz a paprika koszorú. Ha viszont nem fűzzük fel őket, nem lesz belőlük koszorú. Pedig a paprika ugyanannyi, épp oly piros, épp oly erős, de mégse koszorú. Csak a madzag tenni? Nem a madzag teszi. Az a madzag, mint tudjuk, mellékes, harmadrangú valami. Hát akkor mi? Aki ezen elgondolkozik, s ügyel rá, hogy gondolatai ne kalandozzanak össze-vissza, hanem helyes irányban haladjanak, nagy igazságoknak jöhet a nyomára. Bevégzetlen ragozás. Sokszor csak úgy magam elé nézek. Sokszor csak úgy magad elé nézel. Sokszor csak úgy maga elé néz. Sokszor csak úgy magunk elé nézünk.
Nem te. Gerván József pályamunkás élete 37. évében a Rákosi rendező pályaudvaron tolatás közben Sugár Vilmosné született Dvornik Lenke, a drága Lenci mama, hosszú és nagy türelemmel viselt szenvedés után Poch Évike élete 7. évében Baltazár Sándor vállalatunk régi és kipróbált munkatársa szolgálatának teljesítése közben Londonban tragikus hirtelenséggel, erejetejében, a 9. kerületben, az Üllői út 84 előtt, a 42-es villamos özvegy Boros Bálintnét, aki fék távolságon belül lépett a szerelvény elé, Rózsa Mihály, 61 éves épületbádogos, a gép utasai, úgy mint Fodor Árpád, Fodor Árpádné, Fodor Anikó, továbbá Nardai Imre és még hárman, akiknek személy azonosságát még nem sikerült, Hollós Albert, Kerkó Rozália és sokan mások, te még nem.
Örömhír. Vecser Mihály és neje, született Koszta Teréz. Ezúton tudatják rokonaikkal, szeretteikkel és barátaikkal, hogy megszületett első fiúgyermekük, Elemér. Leendő ágyba vizelő, iskola kerülő, házasság szédelgő, alkoholista, többszörösen visszaeső áruházi tolvaj, egyrendbeli erőszakos nemi közösülést követően a Váci Fegyház jó magaviseletű rabja, a majdan felépülő 20. kerületi szeretetház aggastyán lakója. Gratulációk, 20. kerület, Trombita utca 5.
Ügylet. Elismervény. Alulírott Hallada Jutka, ezennel tanúsítom, hogy édesanyám dr. Hallada Ernőné budapesti lakos melléből a mai napon 8 deciliter tejet leszoptam. Mint hogy a tej jó minőségű és elegendő mennyiségű volt, ezennel kijelentem, hogy dr. Hallada Ernőné budapesti lakossal szemben semmiféle további igényt nem támaszthatok. Hallada Jutka, SK, csecsemő. Nyilatkozat. Alulírott dr. Hallada Ernőné budapesti lakos, ezennel kijelentem, hogy a Hallada Jutka budapesti lakosnak juttatott 8 deciliter anyatej átadása nekem nem megterhelést, hanem épp ellenkezőleg megkönnyebbülést szerzett. Ennél fogva Hallada Jutkától se hálát, sem anyagi ellenszolgáltatást, sem a jelenben, sem pedig a jövőben nem igényelhetek. Dr. Hallada Ernőné, anya.
Türelemjáték. Ha kinyitod a dobozt, lelsz benne egy kisebb dobozt. Ha azt a kisebbiket is kinyitod, akkor abban egy még kisebb dobozban egy nála is kisebb dobozka van. Figyelem! Ez kissé nehezen nyílik. Célirányos a hüvelyk és mutató ujjat közé fogva finoman benyomni az oldalát. Na most, ha elboldogultál ezzel a dobozzal, akkor egy egészen kicsike dobozban megtalálod, amit oly régóta keresel. Most viszont, ha becsuktad a legkisebb dobozt, ügyeskedned kell a nagyobbik dobozzal, de ha az oldalát finoman benyomod, akkor simán rácsúszik a tepő, te pedig a nagyobb, a még nagyobb és a legnagyobb dobozt most már könnyűszerrel becsukhatod, de azért ne bízd el magad. És mielőtt neki kezdenél, hogy újra kinyitogasd a dobozokat, egy percig megpihenhetsz.
Hangzott egy percesek. Örkény István rövid írásaiból Sinkó László, Fenyő Ervin, Soltinszki Tibor, Szarvas József, Kaszás Gergő, Bodnár Erika, Szacsvai László, Garas Dezső, Kulka János, Vallai Péter, Törőcsik Mari, Kézdi György, Parti Nagy Lajos, Darvas Iván, Nádas Péter és Kovács Adél olvasott fel. Zenei szerkesztő Bánkövi Gyula, szerkesztette és rendezte Zoltán Gábor. A felvételt Kis László és Maksai Helga készítette 2002-ben is, legutóbb ugyanabban az évben, április 8-án hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap sugározzuk. Thank you. Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Rózsaméz, Gion Nándor regényének rádióváltozata. 7. rész. Seregélyek a szőlőben.
A szív melletti vízimalomban időnként megállt a malomkerék. Évente 4-szer, 5-ször, de volt olyan esztendő, hogy többször is. Ez mindig azt jelentette, hogy Stefan Krebszék nagy vigaságra készülnek. Ilyenkor tisztára söpörték a malom kőpadlóját, a zsákokat félre húzgálták, estére odarendelték a féllábú Schmidt Fülöpöt verkliével. És este sok ember szokott összegyűlni a vízimalomban, eljött a Krebs családból mindenki, eljöttek a rokonok, még Feketicsről is, és az ismerős Szent Tamási német családok. Így történt ez egy meleg nyári estén is, valamikor a 30-as évek elején. Verkli zenére táncoltak a Szent Tamási németek és a feketicsi rokonok. Kipirult arcú emberek forogtak a malom közepén, sokan pedig a fal mellett ültek és jókedvűen iszogattak. Rézi is eljött a vigasságra férjével, Galla Istvánnal. Táncoltak a többiekkel együtt, időnként leültek megpihenni a békésen nyugvó malom közélére.
Kipirult az arcod. Vörös vagy, mint a róka.
Mindig kipirulok tánc közben. Meg olyankor is, ha dolgozom valamit. Olyankor is mindjárt vörös leszek, mint a róka. Valamikor egy egész éjszakát végig bírtam táncolni megállás nélkül.
De azért most is jól érzed magad.
Most eszembe jutott, Gilike.
Ó, a szegény kis kanász. Régen volt.
Néha még most is eszembe jut. Ilyenkor, amikor sok ember összegyűlik a malomba.
Sokan voltatok akkor is?
Rengetegen voltunk akkor is. Emlékszem, éppen új ruhát kaptam, nagyon boldog voltam. Felkészültem, hogy végig táncolom az éjszakát. Egyszer csak bejön az apám, és azt mondja, hogy látta odakint Gilikét egy nagy kandisznó által lovagolni. És a kandisznó belerohant a folyóba.
Nem lehetett rajta segíteni.
Tudom. Amikor apám elmesélte, sokan még nevettek is. De én tudtam mindjárt, hogy Gilike belefulladt a vízbe. Csak a nagy ronda kandisznó úszott ki a partra.
Szegény Gilike nem tudott úszni.
Semmit se tudott. Folyton az ujjaival játszott és álmodozott.
Szép történeteket játszott az ujjaival.
Igen, szép történeteket.
Mi az? Ti nem táncoltok?
Pihenünk.
Apánk azt hiszem berúgott egy kicsit.
Hol van?
Az előbb jött be. Eddig a rádiót hallgatta. Ott beszélget Ártékkal. Biztosan azt meséli, mit hallott a rádióban. Nagyon jó kedvű.
Mostanában sokat hallgatja a rádiót.
Félek, hogy majd megint beszédet akar mondani. A német hadsereg visszavonulásáról, meg hogy az első világháborúban nem győzték le a német hadsereget.
Lehet, hogy beszédet mond.
Nem szeretem, ha berúg.
Az emberek szívesen hallgatják a történetét.
Túlságosan sokszor elmondtam el.
Hallom, hogy tegnap Verbászon jártam.
Mi?
Péter.
Igen, ott jártam.
Találtál munkát?
Lehet, hogy felvesznek a nyomdába. A nyakukra kell járnom. Addig, ha adódik valami napszám, szóljál nekem is.
Nem hiszem, hogy kukoricatörésig adódik valami.
Kaphattál volna állandó munkát.
Kaphattam volna.
Tényleg? Kitől?
A Bélics ajánlott valamit.
No, fele, a Bélics gazda.
Még ő a legrendesebb a gazdák között.
Nincs azok között egyetlen rendes sem. És mit ajánlott?
Hogy menjünk ki a birtokára cselédnek.
Éppen ti? Annyi cselédet kaphat, amennyit akar?
Ő minket hívott. Az idén nála aradtunk. Bizonyára megtetszett neki, hogy milyen széles rendeket vágok.
És te mit mondtál?
Nem érek rá. Rengeteg dolgom van itthon.
Nagyszerű. Nem érsz rá. Rengeteg dolgod van itthon, mi?
Igen.
És ő?
Neki is van egy szép története.
Nem mondd, és milyen történet?
A kis Jóskáról és a nagy Jóskáról.
Igazán. Csak így, hogy kis Jóska és nagy Jóska, mi? Biztosan cseléd volt nála a kis Jóska, meg a nagy Jóska is.
Cselédek voltak. Egy szép napon két toprongyos fiatalember állított be a birtokra és munkát kért. Mindkettőjüket Jóskának hívták, az egyik alacsony volt, a másik magas. Mindkettőjüknek felesége volt és egy-egy gyereke. És egy-egy szalmazsákja. Bél így felfogadta őket cselédnek.
Szép tőle.
Szorgalmasan dolgoztak mindketten, járandóságukat annak rendje és módja szerint megkapták. 6 év után a helyzet a következő. Már két-két gyerek van a Jóskáiknál.
És mesés vagy.
Várjál. A kis Jóska bejelenti, hogy ő visszaköltözne a falujába. Rendben van, szekeret is kap a költözködéshez, bútorait csak kétszerre tudja elvinni. Ezen kívül hazavitt egy szekér búzát, egy szekér morzsolt kukoricát és két süldődisznót.
És a nagy Jóska?
Még mindig cseléd a birtokon, és az egy szalmazsákhoz szerzett még egy szalmazsákot.
Hihetetlen.
Pedig így van. Mit gondolsz? Honnan ez a nagy különbség?
Fogalmam sincs.
A kis Jóskának szorgalmas, takarékos asszonya volt. A nagy Jóska asszonya viszont lusta és fecsegő.
Értem.
Egyszerű a dolog.
Tekintettel arra, hogy neked is szorgalmas és takarékos asszonyod van.
Tovább?
6 év alatt te is megtollasod.
Így igaz. Hazahozhatnék 2 szekérnyi bútor, 1 szekér búzát, 1 szekér morzsolt kukoricát és 2 süldődisznót.
De neked rengeteg dolgod van itthon.
Rengeteg dolgom van.
Remélem, nem sértődött meg Bélics. Ő a legrendesebb gazda, akinél eddig dolgoztunk. Nem szeretném, ha megsértődne.
Tényleg ő a legrendesebb gazda. Nem akartam megsérteni, de sok dolgom van itthon.
Néha nagyon rendesen tudsz viselkedni, sógorom.
Fülöp, abba hagyhatnál már kicsit a velkrizis. Kezd fájni a fejem.
Majd mindjárt abba adja. Itt jön apátok Stefivel. Majd ők mindjárt leállítják a verklit.
Apánk beszédet fog mondani, meglátjátok.
Na, pihentek gyerekek.
Pihenünk.
De azért jókedvűek vagytok, igaz? Mert legyetek ám jókedvűek. Most hallgattam a rádiót.
Jókedvűek vagyunk. Már megyünk is táncolni.
Ne menjetek. Érdekes dolgokat hallottam a rádióba. Fontos dolgok történtek Németországban. Németország ismét erős lesz. És ez azt jelenti, hogy itt is jobb világ lesz.
Reméljük, hogy hamarosan jobb világ lesz.
Jobb világ lesz, Szefi. Incsén Fülöpnek.
Mindjárt.
Engedjetek föl a malomkőre.
Nem kellene...
Hagyjad apánkat beszélni.
Fontos dolgok történtek Németországban. Németország ismét erős lesz. A legyőzött ország, amelyet soha sem győztek le. Én tudom, hogy nem győzték le. Én láttam a világháború végén visszavonulni a német hadsereget. Amolyan...
Ismerjük a történetet.
Fogd be a szád, Péter.
Amolyan senki földjén voltunk akkor. A magyarok még feket is mögött álltak, a szent katonaság még nem érkezett ide Újvidék felől. Itt Szent Tamáson a helybeli szerbek átverték a hatalmat, felfegyverkeztek puskákkal, pisztolyokkal, és türelmetlenül várták a szerb katonaságot. Egyszer csak híre jön, hogy Újvidék felől a visszavonuló német hadsereg maradékai közelednek. A felfegyverkezett szerbek vezetője valami Dobanovacski, vagy hogy hívják, azonnal kiadta a parancsot, hogy a hajóidat húzzák félre, hogy a németek ne tudjanak átjönni a csatornán.
Csak hogy a németek...
Péter, a németek... A németek nem voltak sokan, talán egy zászlóhajnyi mindössze. Példás rendbe felsorakoztak a csatorna túlsó partján. Jól tudták, ha nem jutnak át a csatornán, fogságba estek. Egy német tiszt előre jött egészen a víz széléig, tiszta vasalt egyenruha feszült rajta, a csizmája fényesre volt pucolva, a víz széléig jött és átkiabált. Ha a hét fél órán belül nem lesz a helyén, szarrá löveti az egész bezlit. Szent Tamás egyszerűen bezlinek nevezte. A helybeli szerbek megcélozták puskáikkal, és visszakiabáltak neki, hogy kotrodjon innen, mert szitává lövi. A német tiszt nyugodtan megismételte, hogyha a hit fél órán belül nem lesz a helyén, szarrá löveti ezt az egész gyomorult bezlit. Mögötte a katonák felállítottak 3 ágyút. A hit fél óra múlva a helyén volt. A német katonák fegyelmezett sorokban átvonultak rajta. Végig masíroztak Szent Tamáson. Tiszták! erősek és fegyelmezettek voltak. Én láttam mindent. És akkor megértettem, hogy a német hadsereget nem lehet legyőzni. Az ilyen hadsereget nem lehet legyőzni, és sose fogják legyőzni. Éppen ezért legyetek jókedvűek, gyerekek. Én most elmegyek, és hiszom valamit.
Ne igyon többet, apa!
Legyetek jókedvűek!
Szegény apánk egyre gyakrabban mondja el ezt a történetet.
Nekem tetszik a történet. És másoknak is tetszik. Mindig megtapsolják.
Túl sokszor hallottam. Olyan sokszor hallottam, hogy már kezdek kételkedni benne.
Pedig apánk igazat beszél. Én is láttam a német katonaságot a háború végén. Feketicsen voltam akkor.
Tudjuk,
láttam őket. Olyanok voltak, mintha akkor indultak volna csatába. És láttam széthullani a magyar hadsereget. A katonák fellázadtak a tisztjeik ellen, eldobálták a fegyvereiket. Még a szerveket is láttam bevonulni Feketicsre. Rendes egyenruhájuk sem volt.
Menjünk táncolni, Rézi.
Gyerünk.
Elengeded velem a feleségedet, csógorom?
De csak veled, senki mással nem táncolhat.
Ez a Péter teljesen meg fog hűlni. Mintha nem is német volna.
Én is olyan vagyok, mintha nem is német volnék.
Ne bolondozz. Jól tudom, hogy te magyar vagy. De Péter németnek született.
Azért tud ilyen szépen keringőzni.
Úgy látszik, neked sem tetszik túlságosan az apám története.
Maga a történet talán még tetszik is. Csak azt nem szeretem, ha nagyon hangosan mondják el.
Miért fontos az?
Én az olyan történeteket szeretem, amelyeket halkan mesélnek el. Mint amikor szerelmes az ember, és csupa szép dolgokat mond. Ha valaki kiabálni akar, akkor inkább énekeljen, és ne történeteket meséljen.
Énekeljen? Lehetőleg olyankor, amikor te citerázol.
Egészen jól citerázom én.
Mindenféle embereknek.
Mindenféle embereknek. Néha neked is, meg Péternek, az öcsédnek is.
Pétert egyre inkább meghülyítik azok a gazemberek, akikkel az utóbbi időben barátkozik. Bata János, meg a többiek. Nem érzi, hogy egészen más világ készülődik itt. Abban a világban a Bata Jánosok még mélyebbre kerülnek, mint most. Németország ismét erős lesz.
Lehet.
Ez nektek magyaroknak is jó.
Micsoda? Hogy Németország erős lesz?
Igen.
Minden népnek az a legjobb, ha ő maga erős. Nem csupán mások erősek.
Na, majdnem úgy beszélsz már, mint Péter.
Majdnem. De azért nem beszélek úgy.
Szégyellem magam az öcsém miatt. Munkanélkül kódorog és naplopókkal barátkozik. Felajánlottam neki, hogy őrizze Johann bácsi szőlőskertjét. Semmit sem kellett volna csinálnia, csak néha a seregélyekre lövöldözni. Akkor a bért kapott volna, mint egy téglagyári munkás. Nem fogadta el.
Nem fogadta el?
Nem. Azt mondja, nem hajlandó őrizni a gazdagok birtokát. Sajnálna lelőni egyetlen seregét is.
Hát miért nem nekem ajánlott fel ezt a munkát?
Vállalnál? Azt hittem, hogy te is olyan hülye vagy, mint az öcsém.
Na, annyira hülye nem vagyok, hogy egy ilyen munkát visszautasítsak. Mostanában én is éppen munkanélkül kódorgok.
Aztán te nem sajnálod lelőni a seregélyeket?
Én megjártam a háborút, sógorom. Lelőttem embereket is.
Rendben van. Reggel kivezetlek a szőlőskertbe, és odaadom Johann bácsi puskáját. Szüretig jó dolgod lesz.
Az is valami, ha az embernek szüretig jó dolga van. Majd kiviszem a citerámat is a szőlőskertbe.
Aztán ne a citeráddal riogasd a seregélyeket.
A citerával majd oda csalogatom őket. Aztán közéig durrantok a puskával. Halott seregélyek fognak hullani a levegőből.
Johann Schank valamikor régen selejtes téglákból kis házikót építetett szőlőskertjében. Piros cseréppel fedette be, és ha napközben belefáradt a kapálásba, a fattyazásba, a permetezésbe vagy a szőlőmetszésbe, a házikóba húzódott megpihenni. A kis ház egyetlen fehérre meszelt szobából állt. Johann Schank itt tartotta szőlőművelő szerszámait, az üres hordókat és a sörétes vadászpuskáját, amellyel szőlőéréskor seregélyekre, télen pedig vadnyulakra lövöldözött. Egy lószőrrel kitömött régi divány is volt a kis házban. Johann Schank erre szokott leheveredni, és ide fektették akkor is, amikor egy tavaszi napon a seregélyekre lövöldözve összecsuklott. Halála után fiai bezárták a kisházikót, és megint csak szőlőéréskor nyitották ki. Ekkor már Gallai István járt vadászpuskával a szőlőskertben, és őriogatta a seregieket. Munkájáért ugyanazt a bért kapta, mint a téglagyári munkások a Sank testvérek gyáraiban.
Elhibáztad, sógorom.
Péter, mi a fenét csinálsz itt? Behosontál ide, mint egy tolvaj. Nem látod, hogy puska van nálam?
Ugyan a seregélyeket is elhibáztad.
Az szándékos volt. Nem akarom őket bántani, kedves madarak. Igaz, hogy falánkok, de nagyon kedves madarak.
Hányat lőtél le már belőlük?
Egyet sem.
Kiverik a szőlőt.
Marad még a sankoknak elég.
Megdolgozol a béredét.
Meghát. Pusztítom a seregélyeket. A puskalövések még a téglagyárba is behallatszanak.
Úgy látom, nem nagyon félnek tőled a madarak, csak felrebbennek, aztán már térnek is vissza.
Okos madarak ezek. Gyorsan rájöttek, hogy mindig melléjük célzok. De te mit keresel itt?
Veled akartam beszélni. Sejtettem, hogy folyton elibázod a seregélyeket.
Ezért akarsz velem beszélni?
Ezért. Persze nem a seregélyekről. Egy csomagot hoztam.
Látom, mi van benne?
Mindenféle írományok.
Röpiratok?
Röpiratok is, meg mindenféle iratok.
Jókora csomag, és miről szólnak azok az írományok?
El akarod olvasni őket?
Most ne. Csak megkérdeztem.
Majd én felolvasok belőle.
Nem muszáj, de a kedved van, olvas.
Figyelj csak. Az osztályharc ma már olyan fokot ért el, amelyen a kizsákmányolt és elnyomott osztály csak úgy szabadíthatja fel magát az őt kizsákmányoló és elnyomó osztály alól, ha egyidejűleg az egész társadalmat mindenkorra megszabadítja a kizsákmányolástól, az elnyomástól és az osztályharcoktól.
Szépen hangzik.
Figyeld ezt! Egy. Egyetlen forradalmi mozgalom sem lehet tartós a vezetők szilárd és a folytonosságot fenntartó szervezete nélkül. Kettő. Minél nagyobb az a tömeg, amely ösztönösen bekapcsolódik a harcba, mely a mozgalom alapját alkotja és részt vesz benne, annál elengedhetetlenebb egy ilyen szervezet, és annál szilárdabbnak kell lennie ennek a szervezetnek.
Ez is.
Még ezt hallgass meg. Minél szilárdabb ez a szervezet, annál nagyobb lesz a munkásosztály és a társadalom többi osztályának soraiban azok száma, akiknek meg lesz rá a lehetőségük, hogy részt vegyenek és tevékenyen dolgozzanak a mozgalomban.
Értem. És ezért hány évet lehet kapni, ha megtalálja nálad a rendőrség?
Elég sokat. Nem szeretném, ha megtalálnak nálam.
Ezért osztod ide?
Ezért.
A seregélyek közé, mi?
Igen. A seregélyek közé.
A fenejje meg!
Ismét elhibáztad.
Lassan már fel sem rebbennek, ha rájuk lövök, pedig akkorát szól ez a puska, mint egy ágyú.
Okos madarak.
Meghiszem azt. A csomagot elrejthetjük az öreg Sank lószőr diványába.
Elfér ott?
El. Nem hiszem, hogy a rendőrségnek eszébe jutna valaha is ott keresni.
Szegény Johan bácsi. Ha ezt megtudja, odalent a pokolban apró darabokra tör minden üstöt.
Na, biztos vagy benne, hogy a pokolba kerül?
Biztos. Egy téglagyáros, egy burzsúj hova kerülhetett volna máshová?
Erről is szó van az írományaidban?
Erről nincs szó.
De én tudom. Na gyere, hozzad a csomagodat.
Itt élt hát a jó öreg Johan bácsi.
Öreg napjaiban elég szerényen élt.
Megtehette. Két téglagyára volt, megengedhette magának, hogy szerényen éljen.
Segíts megemelni ezt a diványt.
Elég razaga állapotban van. Hullik belőle a lószőr.
Ezért fél el benne a te csomagod. Add csak ide.
Így.
Így senki sem fogja keresni. Tegyük vissza a helyére a diványt.
Nagyszerű rejtek helyez. Tudtam.
Te honnan tudtad, hogy beleegyezem?
Sejtettem, hogy szándékosan hibázod el a seregélyeket. Még egy kérésem volna.
Még egy csomagod van?
Nem. Hamarosan néhány ember fog ide jönni. Beszélgetni szeretnénk itt bent a házban.
Gondolod, hogy beengedlek benneteket?
Remélem.
Azt hittem, hogy több eszed van. Elhozod ide ezeket a veszélyes iratokat, aztán mindjárt ide csődíted a barátaidat is. Ha valaki meglát benneteket...
Senki sem fog meglátni bennünket. A folyó mellett jönnek. Senki sem fogja észrevenni őket.
Kik ezek? Persze, nagyjából sejtem.
Közülünk néhányan, meg egy elvtárs Szabadkáról egy másik becséről. Jobb, ha nem tudod a nevüket. Na, már itt is vannak. Várj, majd én kimegyek.
Gyorsan rángasd be őket, ne átsorogjanak ott kint.
Gyere be!
Ó, a Bata János. Mindjárt gondoltam, hogy ő el fog jönni.
Hol vannak a többiek?
Hamarosan itt lesznek. A Morel vezeti őket. Jó kis kunyó ez. A vén gazember kunyója. Itt biztonságban összejöhetünk.
Szőlőérésig. Amíg érjezgetem a seregélyeket.
Nem jár ide senki, igaz?
Steffi néha el szokott jönni, amikor erre vadászgat.
A fenébe is.
Mi van? Steffi ma is el fog jönni, teljesen megfeledkeztem róla.
Biztosan eljön?
Biztosan, mondta. Minden pillanatban itt lehet.
Szólhattál volna előbb.
Á, most már mindegy. Nem kell berezelni. Rángassátok be minél gyorsabban a barátaitokat. Steffit majd én távol tartom a háztól.
János, menj Morelék elé, jöjjenek gyorsan, mi is kimegyünk.
A bátyád mostanában nagyon rákapott a vadászatra.
Johan bácsi szoktatta rá, Steffi sokat kiárt ide hozzá.
Az öreg Sank mindig szerette Steffit. Azt mondta, hogy az egész Krebs családban Steffi az egyetlen életre való ember.
Igen, mert Steffi tud pénzt keresni, akár csak az öreg. Ha? Szemre benés nélkül becsapja az embereket, akár valamikor a jó öreg Johan bácsi.
Testvéred.
Testvérem, szeretjük is egymást. De azért tudom, hogy nagy gaz ember.
A mieink itt vannak.
Menjetek be.
A mieink is itt vannak.
Ki?
Steffi és a kutyája.
Hol?
Mindjárt előbújnak a fák közül. Menj be te is a házba.
Vagy találkozni akarsz a bátyáddal?
Tarts távol a házt.
Majd távol tartom, és közben lövöldözöm a seregélyeket.
Dolgozol, sógorom.
Ezért fizetnek? Hogy sikerült a vadászat?
Há, csak kóboroltam. Nem lőttem semmit.
Jó kedved van.
Ha? Jó hírt hoztam.
Na?
A szomszédotok leszek.
Hogyhogy?
Megvettem a faragóék házát. Te nem is örülsz, hogy a szomszédotok leszek?
Örülök. Faragóék eladták a házukat.
Eladták? Méghozzá milyen olcsón? Úgy alkottam, ahogy akartam. Olcsón megkaptam a házat, és még meg se köszöntem nektek.
Nekünk?
Hát neked meg Rézinek.
Miért nekünk?
Te játszadoztál a kis szomszédasszonyoddal? Erre föl Rézi megverte, úgy hallottam, majdnem leszúrta. Az a kis asszony gazolta úgy fél Rézitől, mint az ördögtől. Még ingyen is odaadnák a házukat, csak hogy elköltözhessenek a közeletekből. Megcsináltátok nekem az üzletet.
Meg.
Szép az a kis asszonyka. Én is szívesen eljátszadoznék vele. Mondd csak.
Neked már van házad és kocsmád a Tukban. Mit akarsz a faragó égházával?
Hát a Tuki házamat eladom. Ehhez meg hozzáépítek, és így nyitok kocsmát.
Szentszéknek nem fog tetszeni, ha velük szemben megnyílik egy másik kocsma is.
Majd becsukják az övékét. Az emberek az én kocsmámba fognak járni.
Nem biztos.
Biztos. Kezdetben majd olcsóbban mérem az italt, amíg szentszék el nem pucolnak a közelemből. Utána majd megemelhetem az árakat. És pékséget is nyitok.
Sok pénz kell hozzá.
Van pénzem. Amikor kezdtem, Johan bácsi megsegített. A többi már ment magától. Szereztem elegendő pénzt.
Hmm.
Szegény Johan bácsi, bár élne még. Mindig azt magyarázta nekem, hogy nekünk németeknek itt Bácskában gazdagoknak kell lennünk, hogy megmaradhassunk. Így kell kivárnunk, hogy Németország ismét megerősödjön. És Németország erős lett.
Na, menjünk oda a fák alá, melegen van itt a napon. Te is izzadsz.
Á, bemennék inkább a házba, ott üvesebb van.
Gyerünk a fák alá, onnan szemmel tarthatjuk a seregélyeket.
Ja, persze, a seregélyek. Nézd oda, milyen sok van a szőlő között. Turancs már közéjük.
Usizsáljuk inkább a kutyádat, hadd tanuljon ez az állat.
Igazad van. Gyere, fogd, tédd meg őket, tédd, fogd meg!
Engedelmes kutya.
Nagyon okos állat, Johan bácsinak szántam.
Tudom. Éppen akkor hoztad, amikor meghalt az.
Oda nézd, szétriasztotta a seregélyeket, felzavarta őket a fára. Hátkozott madarak, hogy gyűlölöm őket.
Rengeteget elpusztítottam közülük.
Hol vannak?
Elásom őket. Mi más tehetnék velük?
Johan bácsi sokszor kérdezte tőlem, vajon ehető-e a seregélyek húsa? Mit gondolsz? Ehető?
Nem tudom.
Egyszer meg kéne próbálni.
Nem hiszem, hogy ehető a húsuk.
Hát egyszer mégis meg kellene próbálni, megsütni vagy megfőzni egy pár seregét. Lehet, hogy ehető a húsuk. Jó van, kis kutyám, jó van. Jó van, jó van.
Fajtiszta a kutya?
Fajtiszta kopó. Okos kutya. Neki is melege van. Nem megyek vele a házba.
Jobb itt a fák alatt. Széljárás is van.
Na, bemegyünk inkább a házba. Ott hűvösebb van. Ledőlök egy kicsit a díványra.
Lefeküdnél egy halott ember ágyára?
Nem lesz semmi bajom. Te is minden nap lefekszel arra a díványra, még sincs semmi bajod.
Várjál!
Gyere be te is!
Ezek az átkozott madarak.
Mi van veled? Hova lövöldözöl?
A seregélyekre.
A fenét a seregélyekre. A sörétek itt fügyültek el a fülem mellett, majdnem belém lőttél.
Ne félj, tudok én célozni. Fogadjunk, hogy amíg a házig érsz, háromszor lelövöm a fejedről a kalapot, és egy karcolás sem esik a fejeden.
Mi van veled? Megbolondultál?
Fogadunk!
Ne bohózkodj ezzel a puskával, te dehogy fogadunk, megyek haza! És megkérnélek, hogy ne lövöldözz addig, amíg a közeledben vagyok, jó?
Hey, tudok bánni a puskával!
Hey, bánj még, amíg messze leszek innen!
Rózsaméz. Gion Nándor regényének rádióváltozata. A hetedik részt hallották. Szereplők: Gallai István, Szacsvai László, Rézi, Törőcsik Mari, Krebs Stefi, Konrád Antal, Krebs Péter, Tordi Géza, Krebs Stefan, Kozák László, Bata János, Szilágyi Tibor, író: Tomanek Nándor. Zenei munkatárs: Molnár András, szerkesztő: Fehérvári Győző, rendezte: Pós Sándor.
A hangfelvétel 1978-ban készült, és legutóbb 2022. június 17-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg.
Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Rózsaméz. Gion Nándor regényének rádióváltozata. 8. rész. Rozsdafoltos biliárdasztal.
Késő őszi estéken, amikor már korán alkonyodott, és odakint a földeken egyre kevesebb munka akadt, a Jankó falvaiak hosszú órákon át üldögéltek Szent Szibálint kocsmájában. Olcsó, erős pálinkát vagy savanyú bort ittak, vágott dohányt szívtak, és általában csöndesen beszélgettek. Szentszék, a kocsmárosék elégedettek lehettek volna, de az utca másik oldalán Krebs Steffi még a nyáron hozzáfogott a Faragóéktól megvásárolt sarokház átalakításához. Még egy tágas helyiséget építetett a végébe, a gangot befalasztatta, kidobatta a konyhát és a szobát elválasztó közfalat, és egy Ladányi György nevű zöld utcai piktorral belülről átfestette az egész házat. Tiszta Sándort, az asztalost megbízta, hogy csináljon neki mennyezetigérő polcokat és egy hosszú pultot. Késő ősszel a pult és a polcok a leendő kocsmateremben álltak. Steffi már italos üvegeket is rakott a polcokra, és azt tervezte, hogy tavaszra kuglipáját épített a kocsma udvarában. De egy késő őszi estén, amikor Gallai István és Bata János is a Szenci kocsmában voltak, Szenci Bálint a kocsmáros hangosan így szólt a közelében ülő vendégeknek.
Én már 15 éve kocsmáros vagyok. 15 éve! Először Kágyban a szerbek között nyitottam kocsmát. A háború után elűztek onnan. Éjszakánként gyalászkodó és fenyegető feliratokat firkáltak a kocsma falára. El kellett mennem, próbálkoztam másfelé, végül itt állapodtam meg. Házat építettem a magyar részen, és itt maradtam a magyarok között. De innen most meg a svábok akarnak elűzni. Hát nem hagyom magam, nem én! Egy sváb kocsmáros nem fog engem elűzni, és nem fog a magyarok nyakára ülni. Ha kell, a házát is felgyújtom. Én tisztességes magyar ember vagyok, és előbb jöttem ide veletek együtt, emeltem fel a házamat. Jogom van itt maradni.
Úgy érzem, ez neked szólt. Üzenet, amit át kell adnod a sógorodnak.
Én is úgy érzem.
Veszélyes lehet ez a Szenci. Ha a pénzéről van szó, kitör belőle a nemzeti öntudat.
Képesnek tartom arra, hogy felgyűjtse Steffi házát.
Add át az üzenetet.
Átadom.
Azt hiszem jobb lesz, ha most elmegyünk innen.
Menjünk.
Mi a fenét akar a sógorod? Van neki kocsmája a Tukban. Miért jön ide veszedelmet csinálni?
Steffi nagyon okosnak tartja magát. Keresett egy csomó pénzt, és most nagyon okosnak tartja magát. Azt hiszem okos is.
Azért, mert keresett egy csomó pénzt?
Azért.
Itt megjárhatja. Ez a barom a fejére gyújtja a házat.
Majd szólok Rézinek, hogy próbálja lebeszélni Steffit. Nem jössz be hozzánk?
Ma este nem. Szóljál Rézinek.
Nem jött senki?
Még nem. Később majd biztos jönnek.
Az egyik úr elszakadt a citerán. Kicserélem. Lehet, hogy énekelünk még ma este.
Kocsmában voltál?
Ott.
Sokan vannak?
Sokan vannak, és szidják a németeket.
Ki szidja a németeket?
Szenci Bálint. Azt mondja, nem tűrheti, hogy egy sváb kölyök elűzze innen. Fenyegetőzött, hogy felgyújtja Steffi házát.
Azt mondta, hogy felgyújtja a házat?
Azt mondta.
Na, majd én beszélek vele.
Inkább az öcséddel
beszélek. Majd beszélek Steffivel is. Ma este biztosan eljön hozzánk. De előbb a Szencivel beszélek.
Most?
Most. Mindjárt visszajövök.
Mit akarsz azzal a szabóllóval?
Megmutatom Szenci Bálinnak.
Letöröm a derekadat,
ha... átszaladok és megmutatom neki.
Rézi, te mit kereseli? Az urad már hazament.
Veled akarok beszélni.
Hogy velem?
Mi bajod van neked a németekkel?
Veled nincs semmi bajom. Tudod, hogy veled nem volt sohasem semmi bajom.
Mi bajod van a németekkel?
Hát ide figyelj, Rézi. Engem a szerbek elűztek a kágy.
Elűzött valamelyik szerb kocsmáros. Valamelyik hozzád hasonló gazember.
Nem vagyok gazember. Én te rád nem mondtam semmi rosszat.
Azt mondtad, hogy felgyújtod az öcsém kocsmáját.
Azt mondtam, és felgyújtom.
Ha bármi történik az öcsémmel, ezzel az ollóval vágom el a torkodat.
Steffinek nincs joga kitúrni
jól
engem innen.
Jól nézd meg ezt az ollót. Ezzel vágom el a torkodat, ha hozzányúlsz az öcsémhez.
Nincs igazod.
Nővérkém, te kocsmába jársz.
Jó, hogy itt vagy, Steffi.
Mondtam, hogy ma este eljövök hozzátok. Mit csináltál a kocsmában?
Beszédem volt, Szenci Bálinttal.
Ilyenkor?
Ilyenkor. Na, menjünk be hozzánk.
Mindig a citeráddal bajlót csógott.
Új húrt szereltem rá.
Ha megnyitom a kocsmámat, néha átjöhetnél hozzám citerázni. Szépen szoktál játszani.
Csak itthon szoktam játszani. Magamnak meg a vendégeinknek.
Pénzt is kereshetnél.
Nem mindenki tud pénzt keresni.
Az igaz. Nem mindenki tud pénzt keresni. De az én kocsmámban még te is szép pénzeket kereshetnél.
Inkább itthon játszom.
Szép kocsma lesz az enyém. A polcokat már teleraktam üvegekkel. Még egy vadászpuskát is felakasztottam a falra.
Sehogyan sem értem, miért itt akarsz kocsmát nyitni. Miért nem maradsz a tukban?
Mert itt szegényebbek az emberek.
És azért jössz ide?
Ezért. A tukban már valamennyire megtollasodtak az emberek, legalábbis jó részük. Van egy kis földjük, szereztek valamit, és most a fogunkhoz verik a garast, hogy még többet szerezzenek. Nem sokra mennek ugyan, de ők remélik, hogy egyszer majd valóban gazdagok lesznek. Ezért ritkábban járnak kocsmába. Itt viszont csupa ágról szakadt szegény ember él, akik ha egy kis pénzhez jutnak, boldogan elverik a kocsmában. Nézd meg, a Szenci kocsma minden este tele van. Hát majd én átszippantom a vendégeket.
Furcsa.
Mi is csak rám soborog.
Miért nem a Zöld utcában nyitsz kocsmát? Ott is igen szegény emberek laknak.
A Zöld utcaiak rossz kocsmázók, izgágák, verekedősek. Errefelé jámborabbak az emberek.
Nem mindenki.
Tudod mit, sógorom, te csak citerázzál. Az üzletet meg a pénzszerzést bízd inkább rám. Az egész rokonságban egyedül én tudok pénzt keresni. Na, majd meglátod, mi lesz itt, ha beindítom ezt a kocsmát a szomszédban.
Szenci Bálint fel fogja gyújtani. Az lesz.
Hogy gyújtja fel.
Ma megesküdött a vendégeinek, hogy felgyújtja a kocsmádat.
Tényleg? Tényleg fel akarja gyújtani?
Tényleg.
De hát...
Nem gyújtja fel. Beszéltem vele, és megmutattam neki ezt a nagy szabóollót. Ezzel vágom el a torkát, ha bántani meri az öcsémen.
Úristen. Igaz ez?
Igaz.
És te... Tényleg elvágnád a torkát?
Elvágnám a torkát. És ez Szenci Bálint is nagyon jól tudja.
Számítottam rá, hogy Szenci kellemetlenkedni fog, de hát azt nem gondoltam volna, hogy újtogatásra vetemedik. Köszönöm, nővérkém. Engedd meg, hogy kezet csókoljak neked. Nagyon szeretlek. Nagyon-nagyon büszke vagyok rád.
Én nem vagyok büszke.
Meghálálom neked, majd meglátod, hogy meghálálom. Mit szeretnél? Először is hozok neked rózsafákat.
Küld el őket.
Magam hozom el a rózsafákat, gyönyörű rózsafákat.
Nem hozod el a rózsafákat. Te többet nem teszed be a lábad a házamba.
Ez miket beszélsz, nővérkő?
Azt mondtam, hogy ide többet nem teszed be a lábad.
Tehát miért?
Mert aljas disznó vagy. Szenci Bálinnak tulajdonképpen igaza van. Ő jött ide előbb, felépítette a házát, nincs jogod kitúrni őt innen. Miért nem maradsz a tukban?
Ott nyitok kocsmát, ahol akarok. Itt kétszer annyit keresek, mint a tukban.
Ott nyitsz kocsmát, ahol akarsz. Én pedig azt engedek a házamba, akit akarok. Téged nem engedlek be többé.
Nem mondod komolyan.
Komolyan mondom. És most már menj innen.
Nővé.
Takarodj innen.
Jó, hát jó.
Hát, ha észeztél. Jobb volna, ha a tukban maradna, és nem itt csinálna veszedelmet.
Gyerekkorukban sokszor megvertem őt is, meg Pétert is. Átkozott rossz kölykök voltak. Minden nap megpofosztam őket. Néha sajnálom, hogy felnőttek.
Hát igen. Most már egy egész fejjel magasabb, mint te. Nem pofoszhatod meg.
Hát néha sajnálom, hogy felnőttek.
Mi volt ez?
Talán csak nem Steffi.
Mintha vadászpuska lett volna.
Steffi azt mondta, hogy egy vadászpuskát akasztott a falra.
Üvegcsörömpölés is hallatszott.
Steffi, halálra pofozom. Megőrült ez a kölyök!
Menj át hozzá!
Mit csinálsz?
Ne gyere be, nővérkém, hagyjál engem békén.
Tedd le azt a puskát.
Az én puskám, az én üvegeim, azt csinálok velük, amit akarok.
Tedd le a puskát.
Nem lesz kocsma, lelövöltözöm az italos üvegeket, ezt akartad?
Nem ezt akartam.
Ne gyere a közelembe, nővérkém.
Hadd ide a puskát.
Ne merj hozzám nyúlni.
Hülye kölyök.
Ha még egyszer megütsz, beléd lövök, ne merj hozzám nyúlni. Nem vagyok már gyerek.
Belém lősz, mi?
Nem.
Ide azt a puskát.
Mi?
Na, így. Régen vertelek meg. Az a baj, hogy régen vertelek meg. Na, jó, jó lesz minden, na. Ne bőg már. Nem vagy már gyerek. Egy egész fejjel magasabb vagy, mint én.
Nem vagyok már gyerek, az igaz.
Öj, töröld meg az orrod, te.
Össze. De többet ne pofozz engem.
Hát, ha nem lövöldöz a üvegekre.
Az üvegek. Nincs semmi baj. Nem tört össze olyan túl sok üveg. A pultot meg a polcokat elviszem majd a tuki kocsmába. Ezt a házat pedig kiadom bérbe. Így jó lesz.
Jó lesz.
Vagy nem is. Átadom Péternek. Úgy sincs hol laknia, se munkája, se lakása. Átadom neki, amíg össze nem szedi magát.
Mégis érdemes volt néhány pofont adnom.
És akkor talán végre komolyan szóba áll velem ez a hülye. Ideje már, hogy összeszedje magát. Mindenféle ágrószakadt gazemberrel barátkozik.
Ő is eléggé ágrószakadt.
Összeszedhetné magát. Átadom neki ezt a házat, és majd beszélek a fejével. Johann is beszélni akar vele.
A fiatalság?
Igen.
Próbáljátok meg. Most összesöpröm az üvegdarabokat.
Megpróbáljuk. Neked pedig hozok egy gyönyörű rózsafát. Beengedsz a házadba?
Beengedlek.
Szenci Bálint kocsmájában hangosan csattogtak a biliárdgolyók. Két fehér és egy piros csontgolyó futott az asztalon, amelynek zöld posztóján kifakult barna foltok égtelenkedtek. Steffi hozzáértően széles mozdulatokkal űzte a csontgolyókat. A fal mellől, ahová sörétes puskáját támasztotta, egy lógófülű, okos vadászkutya nézett rá elismerően. A másik két játékos, Krebs Péter és ifjabb Johann Sank, a téglagyáros, bosszúsan támaszkodtak dálkójukra, türelmetlenül várták, hogy ők is az asztalhoz kerüljenek. De Steffi ügyesen kopogtatta a csontgolyókat, nagyon jól biliárdozott. A lúdtalpas nagy darab Johann, vagy a nehézkes, ügyetlen Péter nem versenyezhetett vele. Kis fekete tábla függött a falon, a puskára vigyázó kopó felett. Erre a táblára felírták nevüket, és várakozás közben Péter időnként krétával vonalakat húzott Steffi neve mellé. A vadászkutya ilyenkor ellenségesen Péterre villantotta fogait.
Steffi! Küldd el innen ezt a dögöt, mert belerugok. Hányszor a közelébe megyek, belém akar marni.
Ne félj, öcsém, nem fog beléd marni. Okos kutya ez. Csak akkor bántana, ha a puskához nyúlnál.
Okos kutya ez. Kár, hogy az apám már nem foglalkozhatott vele. Apámnak szántad, igaz?
Igen, Johann bácsinak szántam. Húzzál még egy vonalat, öcsém.
Ronda dög.
Az apám sok mindenre megtanította.
Én is sok mindenre megtanítottam. Mindent megért. Bármit mondasz neki, megérti. De csak a gazdájának fogad szót.
Ah, vére, már azt hittem, sohasem hibázol.
Te következel.
Örülök, ha elmehetek a kutyát közeléből. Nézzük csak.
Szegény jószág. Nagyon rossz bőrben volt, amikor hozzám került. Visszafele állt a szőre, állandóan nyűszített, és nem akart enni. De kezelésbe vettem, meggyógyítottam. És oda akartam ajándékozni Johann bácsinak. Johann bácsi meghalt, mire...
Fene, egye meg! Sohasem tanulok meg biliárdozni.
Te vagy a soron, Johann. Próbáld meg, hát ha te még megtanulhatsz biliárdozni.
Erre csak bekrétázok.
Próbáld meg.
Beérhetlek még.
Na, próbáld csak meg.
Égyné.
Menjetek el az asztaltól. Majd én megmutatom, hogyan kell játszani. Húzzál még egy vonalat a táblára, öcsém.
Miért viszed magaddal mindenhová ezt a dögöt? Miért vezeted be még a kocsmába is?
Vadászni voltunk.
Mire vadászol ilyenkor?
Seregélyekre.
Nem költöztek még?
Vannak még. Húzzál még egy vonalat.
Mindenütt leszületelték már a szőlőt. Miért vadászol még mindig a seregélyekre?
Kipróbáltam, hogy ehető-e a húsuk.
Tényleg kipróbáltam? Az apám is folyton kérdezgette, hogy ehető-e a seregélyek húsa. De nem hiszem, hogy kipróbálta.
Én kipróbáltam.
És?
Nem ehető a húsuk. Büdös és rágós a húsuk, kifordult a számból. Pedig mindent elkészítettem rendesen. Vizet forraltam, beléraktam a lelőtt seregélyeket, szépen megkopasztottam és megfőztem őket. Még sót és paprikát is vittem magammal, de hiába. Kifordult a számból a hús. Aztán kettőt nyásra húztam és megsütöttem. Istenem, ilyen kicsire azalódtak ott a tűz felett, és ehetetlenek voltak.
Az apám szőlős kertjében sütötted őket?
Igen. Fél napig kínlódtam azokkal az átkozott madarakkal. Főztem, sütöttem őket, közben pedig a környező fákon egyre több seregély gyűlt össze. Engem néztek, és nagyon csöndben voltak. Olyanok voltak, mint egy gyászoló tömeg. Mintha sírtak volna. Esküszöm, végül már kezdtem rosszul érezni magam.
Na, elmegyek, bekapcsolom a rádiót.
Már az előbb meg akartam tőled kérdezni, Steffi. Miért jársz ide ebbe a kocsmába biliárdozni? Szenci Bálint fel akarta gyújtani a házadat.
De jó barátok lettünk. Amióta te beköltöztél a házba, és tudja, hogy nem nyitok vele szemközt kocsmát, Szenci Bálint a barátom lett.
Nem haragtartó.
Nem haragtartó. Hozzá még egy vonal. Sikerült megfognod Berlint?
Hát persze, hogy sikerült.
Szeretem az indulókat.
Túlságosan hangosak.
Sajnálom, hogy nem voltam vele, Steffi, amikor a seregélyeket
csütöttem. Sose sajnál.
Azért szerettem volna látni a gyászoló tömeget.
Örülj, hogy nem voltál ott, rossz érzés volt. Az a sok hallgatag madár a környező fákon.
Úgy látszik, még a madarak is gyászolnak. Még a seregélyek is elsiratják a hozzátartozóikat.
Pontosan olyanok voltak, mintha gyászolnának. A seregélyek is összetartanak, és sajnálják, ha valaki kiválik közülük.
Unalmas veled biliárdozni. Nagyon kitanultad ezt a játékot. Nem szeretem, a fél óráig ácsorognom kell, és bámulnom, hogy más milyen ügyesen játszik. Na,
még beérhetem.
Á, nem hiszem.
Na, még egy vonalat.
Elképesztően ügyesen játszik.
Beérheted, ha nagyon igyekszel, még beérheted. Mindent meg lehet csinálni.
Nem akar összebékülni velem ez a dög. Szétrugom a pofáját.
Ne bánj, jó kutya az, csak nem szereti az idegeneket.
Akkor hát ki vele? Miért hívtatok a kocsmába?
Hogy miért hívtunk? Biliárdozni hívtunk.
A fenét. Tudom, hogy beszélni akartok velem. Azt is sejtem, hogy miről.
Mégis mit gondolsz?
Nem lehetne lehalkítani ezt a rádiót?
Én szeretem az indulókat.
Hát akkor mondjátok induló mellett. Mondjátok azt, amiért ide hívtatok.
Beszélgethetünk is éppen. Fel akartam ajánlani, hogy dolgozz nálam a téglagyárban.
Annyi sárdagasztó munkást kapsz, amennyit akarsz?
Dolgozhatnál az irodában is.
Van már munkám. Felvettek a verbászi nyomdába.
És minden nap verbászra fogsz járni?
Szereztem magamnak egy biciklit.
Akkor sem jöttél hozzám, amikor nem volt munkád a nyomdában. Inkább elmentél fát hasogatni és trágyát hordani.
A trágyahordást is meg lehet szokni. Még mindig jobb, mint alamizsnáért kunyerálni.
Nem alamizsnát adtam volna. Nagyon jól tudod, mindenkor szívesen segítek rajtad.
Valóban?
Össze kell tartanunk.
Mint a seregélyeknek?
Még a madarak is összetartanak.
A seregélyek tetszenek nekem, határozottan tetszenek nekem. De hát a seregélyek azok seregélyek. És ti egészen másról akartok velem beszélni, igaz?
Hát jó. Azt mondják, hogy mindenféle emberekkel barátkozol. Gyanús, toprongyos alakokkal.
Kommunistákkal is.
Azt nem mondják, hogy én kommunista vagyok?
Nem, ezt még szerencsére nem mondják. De ha sokáig így folytatod...
Már is mondják.
Mondják?
Igen. Nyugodtan mondhatják.
Kommunista vagy?
Több mint 3 éve. A beszélgetést tehát be is fejezhetjük.
Az Isten verje meg.
Nem tudtad?
Nem.
Steffi megmondhatta volna.
Én se tudtam.
Jól tudtad, hogy miért rúgtak ki a nyomdából. Én csináltam azokat a röpiratokat.
Azt hittem, hogy csak úgy segítettél azoknak a gazemberek.
Hogyne segítettem volna, hiszen közéjük tartozom. A te szemedben én is gazember
vagyok. És ezt csak így kimondod?
Így.
A bátyád vagyok.
Ne veszekedjetek. Péter okos fiú. Tulajdonképpen az sem baj, ha a kommunista. Talán még jó is, ha van emberünk közöttük. Legalább mindenről pontosan és időben tájékozódunk.
Steffi,
tessék.
A kocsmáros jó barátod, igaz?
Igen.
Hívd ide.
Minek?
Hívd ide.
Bálint, gyere ide.
Parancsoljátok. Mit hozhatok?
Semmit. Mondd el Sank úrnak, hogy mik ezek a barna foltok a biliárdasztalon.
Bata János vére.
Hogy került ide Bata János vére?
Tudod, te nagyon jó.
Én tudom, de Sank úr nem tudja. Mondd el Sank úrnak, honnan származnak ezek a barna foltok. Szép zöld asztalon, csúnya barna foltok.
A zöld utcaiak egyszer felfektették a biliárdasztalra Bata Jánost, kifeszítették a kezeit, lábait, aztán a biliárdákóval kiszaggatták az ollukait. Rettenetesen ömlött a vér Bata János orrából, és ráfolyt a biliárdasztal posztulján.
Köszönöm. Csak ennyit akartam. Visszamehetsz a pulthoz.
Csak ennyit akartatok?
Mit akarsz? Azt akartam, hogy Johann Sank hallja, honnan származnak ezek a barna foltok. Hallottad, Johann?
Hallottam.
Nos, ezt fogom én veled csinálni. Felfeszítelek a biliárd asztalra, és kiszaggatom az orjukaidat. Biztos lehetsz benne, hogy megteszem, ha még egyszer olyasmit mondasz, mint az előbb. Mit gondolsz, te koszos? Neked semmit sem mondtam.
Hisznél, így nem azért hívtunk, hogy veszekedjünk. Biliárdozni hívtunk.
Biliárdozni hívtatok, de nekem már egyáltalán nincs kedvem biliárdozni.
Fogd a dákot és játsszál!
Már elég volt.
Nem kell heveskedni. Biliárdozhatunk tovább, és szépen is beszélgetünk.
Már elég volt. Úgy látszik, sohasem fogok megtanulni biliárdozni. Nincs hozzá érzékem. Azt hiszem, végképp felhagyjuk a biliárdozással.
Akkor átszámoljunk el. Azt hiszem, én nyertem.
Ne? Te nyertél. És azt hiszem, hogy én vesztettem a legtöbbet. A kutyád nem enged a táblához, hogy számoljak. Mégis a pofájába rúgok ennek a dögnek.
Ej, majd én összeszámolom.
Épp fel a tartozásomat. Nincs egy vasam sem.
Nincs pénzed?
Nincs. Az öcsédnek igazán hitelezhetsz, megadom.
Behajtom rajtad. Nem sok pénz, de behajtom rajtad. Biztos lehetsz benne.
Biztos vagyok benne. Na.
Én elmegyek.
Az anyád. Péter! Hagyjad! Belerúgott a kutyámba! Hagyjad!
Rózsaméz, Gion Nándor regényének rádióváltozata. A 8. részt hallották. Szereplők: Krebs Steffi, Konrád Antal, Krebs Péter, Tordi Géza, Gallai István, Szacsvai László, Rézi, Törőcsik Mari, Johann Sank, Pató István, Szenci Bálint, Till Attila, Bata János, Szilágyi Tibor, az író Tomanek Nándor. Zenei munkatárs Molnár András, szerkesztő Fehérvári Győző, rendezte Pós Sándor.
A hangfelvételt 1978-ban készítették, és legutóbb 2022. június 17-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő rész, kedves hallgatóink, holnap sugározzuk. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei, népszerű előadók, ismerős és ismeretlen dallamok csemegék csendülnek fel a londoni Royal Albert Hallból. Proms 2026, péntekenként 19:35-kor, a Bartók Rádióban.
Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk! Önök kérték.